sőt a 15-ös a múlt alkalom utolsó versét is felolvasom, hogy érthető legyen. Pált pedig elvitték kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Szóval ott van Pál Aténben, ott van egy zsidó ember, az akkori görög-római kultúrának a központjában, vagy legalábbis a bolt központjában. Ugye emlékeztető egy kis történelem, hogy a római, az ókori római kultúra az a görög kultúrára épült rá, tőlük vettek át nagyon-nagyon sok mindent, többek közt az isteneket is úgy importálták, csak átnevezték őket. Ugye az ókori Görögországról így időszámítás előtt 7.-8. századtól beszélünk, az volt Atén virágkora. Itt már Pál idejében Atén leszálló ágba volt, de attól még ez volt a ókori kultúrának a központja, vagy legalábbis az emléke annak, hogy innen indult minden. Szóval itt van Pál, nézi a fantasztikus épületeket, Akropolis, rengeteg templom, a Pantheon, és minden egyéb, amiket itt tanultunk mi is történelem órán, már aki figyelt, és akit érdekel. De csak szeretném, ha elképzelnénk, hogy ott van ez a zsidó ember, aki, ugye miért fontos az, hogy zsidó? Azért fontos, hogy zsidó, mert ő az egyisten hitbe nevelkedett, ő igazából ugyanazt az Istent ismerte, akit mi is ismerünk. A zsidó vallásban nem voltak istenek, hanem volt egy teremtő Isten, erről majd később beszélünk. És nagy különbség az is, hogy a zsidóknál nem voltak szobrok, nem volt istenábrázolás, szóval egy merőben más kultúra, amivel ő itt találkozik, nyilván nem ekkor találkozott először, mert Pál egy művelt ember volt, de mégis most ott van, most töményen kapja az aténi, a görög kultúrát. És azt olvassuk, hogy miközben Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Annyira tele volt egyébként, hogy Petronius, akinek a neve itt valakinek ismerős lehet, Petronius, római történész, nézek a fiamra, mert ő valahonnan ismeri ezt a nevet, teljesen mindegy. Szóval Petronius az első században azt írta Aténről, hogy ott könnyebb Istennel, mint emberi lényel találkozni. Szóval rengeteg bálvány szobor volt ott. Az, hogy háborgott a lelke Pálnak, vajon mit jelent? Hát nem azt jelentette, hogy akkor ő ott nekilátott szobrokat döntögetni és ordítozni az utcán, hogy jaj, de rosszak vagytok. Egész egyszerűen felzaklatta az, amit lát. Felzaklatta, mert tudta, hogy ez nem az igazság, ez nem a valóság, hogy ez nem helyes. Ez a szó, hogy bálvány, ez nekünk lehet, hogy kicsit olyan távoli, olyan régi dolog, hogy azt mondjuk, hogy oké, hát bálványszobrok, imádták az emberek, manapság nincs ilyen. De azt gondolom, hogy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a bálvány az, amit Isten elé helyezünk, amivel helyettesítjük Istent, aminek alárendeljük magunkat. Ugye ez történt itt, hogy az ókori görög kultúrában kitaláltak egy csomó istent, akiknek így vagy úgy, de alárendelték magukat, áldozatokat mutattak be, stb. És ez Pált nagyon felzaklatta. Nézzük meg, mi történt később. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Pál folytatja, mondhatni, bevált munkamódszerét. Pálnak az volt a módszer, hogy amikor elment egy-egy városba, akkor megkereste először is a szórványban élő zsidókat. Szóval Pál megkereste a szórványban élő zsidókat, és velük beszélt először az evangéliumról. Mi volt ennek az oka? Az volt ennek az oka, hogy az volt egy erős kapcsolódási pont, ahol viszonylag könnyű volt a messiásról, Jézusról beszélni, hiszen a zsidó nép története arról szól, hogy a proféták
előjelezték Jézus születését, megjövendölték. Az egész zsidó vallás arra volt kitalálva, mondhatjuk, hogy Isten arra találta ki, hogy előkészítse Jézusnak az útját. Szóval Pál először a zsidókkal szeretett beszélni, szeretett találkozni, viszont utána mindig megkereste a pogányokat is, és itt is az történik, hogy Pál minden nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Mit jelent ez, hogy vitázott? Ez egy picit félrevihet minket ez a szóhasználat, hogy vitázott. Itt nem arról van szó, hogy olyan fajta vitákba állt bele, ahol elkezdték ölni egymást, és az asztalt csapkodni, és minden egyéb, hanem megvitatták a dolgokat. Van olyan fordítás, ami úgy fordítja ezt, hogy értekezett velük. És talán ez a legjobb szó erre, vagy egy ilyen érvelő beszélgetés, egy érvelő diskurzus, akár például jogi nyelvben is használták ezt a szót a vitára. Szóval azt kell látnunk, hogy Pál itt olyan módon vitatkozik, amiben benne van az, hogy nyitott vagyok a másik felé. Benne van az, hogy nem csak le akarom nyomni a torkán azt, amit én gondolok, és én látok a világról, hanem meghallgatom azt, hogy ő mit mond. Figyelek az érveire, próbálok kapcsolódási pontokat keresni, és úgy beszélgetek vele, úgy vitázok vele. Ezt én fontosnak tartom egyébként, mert hívők közt azért eléggé tendencia az, hogy próbálunk a mondjuk így magunk fajtákkal barátkozni, ismerkedni, beszélgetni. Próbálunk egy picit így bezárkózni. Gondoljatok bele, hogy vannak keresztény iskolák, vannak keresztény egyetemek, vannak keresztény klubok, van nagyon-nagyon sok minden, ami arról szól, hogy mi keresztények legyünk együtt, és hát lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen bajlódni azokkal, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi. És hát ez mondani se kell, eléggé megnehezíti a párbeszédet, olyannyira, hogy ki sem alakulhat párbeszéd. Szóval én azt gondolom, hogy fontos az, hogy legyenek kapcsolatok a keresztény embereknek, kapcsolataik a nem hívő emberekkel is, legyenek ezek élő kapcsolatok, legyen egyfajta nyitottság, legyen egyfajta elfogadás a szónak, nem abban az értelmében, hogy megalkuszunk, és azt mondjuk, hogy jó, hát neked is igazad van, nekem is, hanem a szónak abban az értelmében, meghallgatom a másikat, hogy figyelek a véleményére. Biztos tapasztaltátok ti is beszélgetések során, hogy mennyire jól tud esni az nekünk, amikor a másik figyel arra, amit mondunk. Ugye van ennek az ellenkezője, gondolom ezt is ismeritek, amikor valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, és még mielőtt válaszolnál, már mondja is a magáét, és tulajdonképpen elég hamar lejön az, hogy őt nem érdekli, hogy te hogy vagy, csak beszélni akar. Szóval nekünk figyelni kell arra, hogy ne ilyenek legyünk bárkivel kapcsolatban, hanem legyen egy őszinte figyelem, egy őszinte érdeklődés a másik felé, és ez nagyon-nagyon jót tesz a kapcsolatainknak. Szóval ezt csinálja Pál, leáll velük beszélgetni, leáll vitázni, megvitatni a dolgokat. 18-as vers, néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Hát hallunk itt két fura szót, az egyiket alig bírtam kimondani, ezért rágyúrtam, ez az epikureus, megvan. A sztoikus az ismerősebb. Mik ezek? Ezek filozófiai irányzatok az ókori Görögországból. Nagyon sokat nem fogok erről beszélni, de úgy szerintem azért érdekes, hogy nagyon picit érintőleg megnézni, mi ez. Epikurosz az egy görög fickó volt, időszámítás előtti 3. század környékén élt, akinek a filozófiáját úgy tudjuk legjobban megfogni, azt a szót, hogy hedonizmus, talán legtöbben ismeritek, ami arról szól, hogy élvezzük az életet, tegyük azt, ami nekünk jó, az életnek az értelme az, hogy én jól érezzem magam. Ez volt egy picit árnyaltabb módon, nyilván most nem fogunk nagyon belemenni, de ez volt a lényege, hogy éljünk, élvezzük az életet, az élet célja az a boldogság, és az, hogy megszabaduljunk minden zavaró tényezőtől. És hittek Istenben valamilyen módon, de egyfajta deizmus volt ez, amiben ők hittek, egy olyan Isten hit, ami azt mondja, hogy oké, van Isten, van valaki valahol, de az egyáltalán nem foglalkozik velünk, nem törődik az egész világgal. Ez az, amiről Madács úgy beszél az ember tragédiájában, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Szóval, hogy Isten az ott távol van, különben ez a nézet, ez visszajön a felvilágosodás korában. Oké, nagyjából ebbe hittek a epikurei sok, epikurosz tanítványai, mindegy, nehéz szó. A másik irányzat a sztoizmus. Na, ez ismerős lehet, ha hallottuk már ezt a kifejezést, hogy sztoikus nyugalom, mikor valaki ilyen nagyon nyugodt mindig. Na, ez innen jön, van köze ehhez, nyilván nem pont ezt jelenti ez a filozófiai irányzat, de ez egy picit későbbi, mint amiről az előbb beszéltünk, és aminek a nevét nem mondom ki még egyszer, mert nem tudom. Szóval egy picit későbbi irányzat, és hát nagyjából úgy lehetne visszaadni, hogy hát így nem is tudom, ez a hippi életérzés, hogy minden rendben van, Isten ott van mindenben, minden Isten, és Isten minden, egy ilyen panteista hozzáállás. Amit most ismerünk, vagy ismerni vélünk, a buddhizmus egy picit rokonítható ezzel, vagy közel van hozzá. Szóval ilyen emberkék voltak ott, akikkel Pál beszélt, ők voltak a hallgatóság, akiknek most elő kellett volna adni, hogy ő mibe is hisz, és miről is beszél. Csak még egy szó arról, hogy akkor a sztoikusok hogy is álltak az Isten hithez. Ők is hittek Istenben, mint az ókorban, úgy nagyjából mindenki hitt valamilyenféle Istenben, de ők is ezt vallották, hogy Isten nem igazán, nem egy személyes Isten, nem igazán foglalkozik veled, ha meghalsz, akkor utána nincs élet, nincs isteni gondviselés. Szóval ezek az emberek, akikkel Pál beszél. És nézzük a 19-es verset, ekkor megfogták, már mint Pált, és az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az új tanítás, amelyet hirdetsz. Megint egy nehéz szó, de ezt stabilan tudom, Areopágosz. Ez egy hely volt, ahol a Atén fénykorától kezdve itt voltak a fő tanácskozások, itt volt a városi tanácsgyűlés. Ez egy dombon volt ez a hely, Árész dombja, azt jelenti ez a szó egyébként. Az a lényeg, hogy ez a valahol az Akropolisz mellett egy domb, ahonnan szépen ráláttál a városra, tehát egy nagyon jó kis hely lehetett vitához, beszélgetéshez. Ide hívták föl Pált, és ugye a lényeges itt nem csak a hely, hanem az, hogy melyik emberek, milyen emberek, ugye azok az emberek, akik egyébként itt szoktak beszélgetni, itt szoktak tanácskozni, itt szoktak eszet osztani egymásnak. És oda hívták Pált, oda vitték, és mondják neki, hogy mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ismerős ez a hozzáállás. Szerintem ez eléggé jelen van most is a mai korszellemben, hogy valami újdonságot halljunk, valami érdekeset. Sőt, ez még így a hívő emberek közt is fölbukkan, hogy mindegy mi az, de ha valami új gondolat, valami új tanítás, az akkor tök érdekes, és erre úgy rácuppanunk erre. Mi lehet ennek az oka? Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen örök emberi tulajdonság. Nem tudom, mi az oka pontosan, de tény, hogy ez egy létező jelenség, ami, hozzáteszem, szerintem nem túl logikus. Ugye kifejtem, hogy mire gondolok. Arra gondolok, hogy azt megszoktuk, hogy vannak törvényszerűségek a fizikai létben. Megszoktuk azt, hogy ha egy követ elengedek, le fog esni, vagy ha fejjel megyek a falnak, akkor fájni fog. És nem nagyon keresünk ezekre más megoldásokat. Nem nagyon kezdünk el kutakodni, hogy lehetne elérni azt, hogy a kő ne lefele essen, és a többi, és a többi. De valahogy a lélek dolgaival, vagy az Istennel kapcsolatos dolgokkal ez, ez nem így van. Valahogy nem elégszik meg az ember azzal, hogy eljutott valahova, és valamit megértett, és azt mondja, hogy oké, akkor ezt elfogadom, hanem mindig keres valami újat. Hozzáteszem, hogy csak egy pici kis kitérő, hogy valószínűleg ennek az oka az, hogy eredetileg az ember úgy volt kitalálva, úgy volt megteremtve, hogy kapcsolódjon Istenhez, hogy legyen vele egy élő kapcsolata, egy személyes kapcsolata. Ez a bűnbeesés után megszűnt, elromlott, és ott maradt bennünk egy hiány, ott maradt egy hiátus, amit valahogy be kell tölteni, és folyton keresünk valamit, valami újat, valami jót. Nézzük, hogy folytatódik a történet. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Pál nagyon jól csinálja. Meg tudja szólítani az embereket, keres kapcsolódási pontot. Azt mondja, hogy és azzal kezdi, egy bókkal kezdi, hogy nagyon vallásos embereknek ismerlek titeket, vagy látlak titeket. Azt mondja, hogy tök jó, hogy ti keresitek Istent, kapcsolódtok hozzá, vagy akit ti Istennek véltek. És aztán folytatja a gondolatot, azt mondja, hogy végignéztem a szentélyeiteket, és találtam olyan oltárt, amire ez van felírva az ismeretlen Istennek. Itt Pál egy picit még segít is nekik, egyébként picit előre ugrik, mert a legtöbb történelmi emlék szerint ismeretlen isteneknek többes számban voltak oltárok. Pál ezt leszűkíti egyre, hogy kicsit beljebb legyenek a témával. De a lényeg, hogy azt mondja, hogy váó, megvan a megoldás, akit ti ismeretlenül tiszteltek, én azt fogom nektek hirdetni. Egy gondolat még erről, hogy miért volt oltár az ismeretlen Istennek, hogy mi van ez mögött tulajdonképpen. Van ez mögött egy olyan fajta istenkép, ami az ókori emberekben nagyon mélyen benne volt, de most is elég sokszor beleütközünk ebbe. Egy olyan fajta istenkép, hogy Isten az, aki követel, aki számon kér, akinek áldozatot kell bemutatni ahhoz, hogy szeressen, akinek a kedvébe kell járni így vagy úgy. És itt az ötlet, hogy miért kellett oltár az ismeretlen Istennek, az azért volt, vagy isteneknek, hogy ha netán van olyan Isten, akinek elfelejtettünk nevet adni, szobrot adni, kultuszt csinálni köré, ha van ilyen Isten, gondolták az aténiek, a görögök, akkor csináljunk ennek is egy oltárt, nehogy baj legyen ebből, hogy akkor majd lesújt ránk az ismeretlen Isten. Úgyhogy ez azért ad egy képet arról, hogy hova jut az ember, amikor, és az ember alatt így úgy általában az embert értem, nem csak az ókori embereket, hogy hova jutunk, hogyha egy rossz istenképünk van, egy olyan istenképünk, ami nem a valóságnak felel meg, akkor pillanatok alatt eljutunk oda, hogy egy teljesen fals valakit látunk Isten neve mögé, Isten személyébe. Aztán folytatja Pál 24. versben, hogy az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Pál tesz itt egy alapvetést, hogy van ez az Isten, akit én hirdetek, egyébként ő teremtette az egész világot. Erről még fogok beszélni később, visszatérünk erre, most csak így ennyit, hogy van egy kiindulási alap. Aztán beszél arról, hogy ez az Isten nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ez fontos nekünk is, fontos szem előtt tartani, akármilyen régóta ismerjük is Istent, és azt mondjuk, hogy ő a mi mennyei atyánk, és őt szolgáljuk. Vagy ha most találkozunk vele először, akkor is fontos szem előtt tartani, hogy Isten nem az a valaki, aki rá van szorulva a mi segítségünkre. Isten nem az a valaki, aki ott fönn van a mennybe, és alig várja, hogy imádja valaki, mert ő attól lesz boldog. Egyértelműen nyilván boldog lesz attól, de nem kell neki ahhoz, hogy ő jól érezze magát. Azt hiszem, ezt a Krisz is mondta múlt héten, hogy Isten köszöni szépen, tökéletesen jól van nélkülünk is. Teljesen jól el lenne. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy szolgáljuk Istent, az se nem arról szól, hogy ez egy olyan fajta szolgálat, amivel kiérdemlünk bármit Istennél, vagy ami azért kéne, hogy Isten jól érezze magát. Mert azt mondja, ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. 26. vers, az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Most megint csak egy ilyen kis mellékes gondolat, azt mondja, hogy az egész emberi nemzetség egy vérből van teremtve, úgyhogy hát nesze neked nacionalizmus, szóval amikor így elkezdünk emberkedni, hogy én magyar vagyok, én meg nem tudom, román vagyok, vagy akármilyen vagyok, amerikai vagyok, vagy ilyesmi, akkor hát elég hamar eljutunk oda, hogy ezek Isten előtt nem igazán állnak meg, és semmi értelme az egésznek, mert világosan mondja a Biblia, hogy Isten egy vérből, egy fajból teremtette az egész emberi nemzetséget. És még azt is mondja, hogy meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Ez vicces, hogy ezt pont Athénben mondja Pál, mert ugye az aténiek azért büszkék voltak arra, hogy ők görögök, és azért volt néhány száz évvel ezelőtt még volt időszak, amikor ők uralták az egész világot. Szóval ő nekik azért ez egy picit újszerű gondolat volt, hogy Isten határozta meg, hogy mikor és hol melyik nép uralkodjon és legyen. De tény az, hogy ezek Isten hatáskörébe tartoznak. Aztán nézzük a további verseket. Hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az ő nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Újabb kapcsolódási pont. Pál idézi az ókori költőket, idéz tőlük, mert ez a mondat, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk, ez konkrétan egy ókori költőnek a verséből egy idézet. És szóval egyrészt egy újabb kapcsolódási pont, másrészt nagyon érdekes, hogy Pál nem úgy érvel, ahogy a zsidóknak érvelne. Nem úgy érvel, hogy hivatkozik a prófétákra, hivatkozik a Mózessel kötött szövetségre és Istenre, hanem próbál keresni egy közös alapot. És ez nagyon fontos, mert ahhoz, hogy valakivel beszélgessünk valamiről, ahhoz kell, hogy legyenek azonos fogalmaink, kell, hogy legyen egy alap. Ha most például én a fociról akarnék beszélgetni valakivel, biztos nem akarok, mert a focihoz nem értek, de ha akarnék, akkor először is tisztázni kéne, hogy mind a ketten tudjuk-e, hogy mi ez a játék. Tehát, hogy igen, ezt egy pályán játszok, 22 ember, egy labdát rugdosnak a kapuhoz. Ahhoz, hogy legyen értelme annak a mondatnak, hogy nem tudom, Messi lesen volt, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy les, mi az, hogy foci. És ha ezt nem tesszük meg, akkor elveszítjük a beszélgető partnert. És itt Pál nagyon okosan azt csinálja, hogy kezdi az alapoknál. Először is keres kapcsolódási pontot, azt mondja, hogy tudom, hogy ti is hisztek valamiféle Istenben. Még csak ezen a ponton nem is kezd el vitatkozni velük, nem mondja azt, hogy a ti költőitek tévesen azt mondják, hogy benne járunk, mozgunk és vagyunk. Ez egy tipikusan panteista hozzáállás, hogy Isten minden, mi is Isten vagyunk, ha meghalunk, Isten része leszünk. Szóval nem áll bele ebbe a vitába, csak azt mondja, hogy gyerekek, az a lényeg, hogy van egy Isten. Eddig eljutottunk. Ti is hisztek valakibe, én is hiszek valakibe. Innen lépjünk tovább. És szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk is, hogyha beszélgetünk emberekkel, hogy ne azzal kezdjük, hogy azonnal ráugrunk arra, hogy mi az, amit te rosszul gondolsz. Ugye ez az egy halott beszélgetés, amikor rögtön az első mondatommal beleállok a másikba, és hogy nem úgy van, ahogy mondod, mert én tudom jól. Nem, nézzük meg, hogy mi az, amiben tudunk tovább lépni, tudunk egyezni. Egyébként itt Pál, mikor mondja azt, hogy nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Itt azért egy picit nyitott kapukat dönget, mert hogy az ókori filozófusok azért pontosan tudták, hogy Isten nem az a kőszobor. Tehát ne esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy az ókori ember az buta volt. Nem volt buta, okos emberek voltak. Csináltak szobrokat, meg valamilyen módon imádták is őket, de pontosan tudták, hogy az Isten, akit ők imádnak, az nem az a faragott kőszobor, hanem mögötte valaki, valami. És Pál ezt erősíti meg bennük. És azt mondja, hogy én tudom, hogy ki ez az Isten. Én tudom, hogy ki van a szobor mögött. Azt mondja a 30. versben, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Itt van az első pont, ahol Pál megmutatja azt, hogy azért nem egészen jó, ahogy ti gondoljátok ezt az Isten dolgot, ahogy ti keresitek Istent. Azt mondja, hogy oké, örülök, hogy vallásos emberek vagytok. Tök jó, hogy kerestek valamit, tök jó, hogy nyitottak vagytok, de menjünk tovább. Én tudok valamit, amit ti nem. Én tudok mutatni valamit, mondani valamit Istenről, ami az igazság. És ez elég döbbenetes azért. Úgy tűnik, hogy itt van egy nagy váltás. Ugye még egyszer, Pál idézi az ókori költők verseit, amik igazából Zeusról szóltak, mikor Istent mondanak, akkor ők Zeusra, a görög mitológia fő istenére gondolnak. Azon a ponton nem mondja azt, hogy ez egyébként hülyeség, csak simán idéz, megvan a kapcsolódási pont, de aztán megmutatja Istennek az igazi arcát. Megmutatja, hogy akire nekünk szükségünk van, és nektek szükségetek van, az a teremtő és megváltó Isten. Eljut arra a pontra, ahol szembesíti a hallgatóságot azzal, hogy van valami jobb. És ez a megváltó Isten, ez csak Krisztusban lehet megismerni, Jézusban lehet megismerni, úgy lehet kapcsolódni hozzá. És aztán folytatja is ezt a gondolatot a 34. versben, hogy azért rendelt egy napot, mármint hogy Isten, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, aki erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Hát itt azért már elég jó belé áll a hallgatóságban, ha itt nincs megalkuvás Pálnak a mondani valójába. Itt nem maszatol, hogy nem azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy ez így van, ti máshogy gondoljátok, hanem itt azt mondja, ami az igazság. És itt szeretnék megállni egy pillanatra. Az igazság. Hú, ez olyan nagy szó. És nagyon nagy zavar van ez körül mostanában. Biztos láttatok ti is már a Facebookon, interneten ilyen képeket. Az egyik tipikus, hogy áll két ember egymással szembe, a földön van egy nagy hatos berajzolva a porba. Ugye az egyik ember ezt hatosnak látja, másik kilencesnek. A kép felirat valami ilyesmi szokott lenni, hogy ugye az igazság az mindig relatív, vagy hogy ugye, hogy nincs igazság. És valahogy ez van most a korszellemben, hogy szeretjük ezt az igazságot így relativizálni, hogy tulajdonképpen nincs is igazság. Neked az az igazságod, bocsánat, az az igazságod, nekem ez az igazságom. De azt szeretném, picit gondolkodjunk ezen együtt, hogy is van ez, mert ez olyan tök jól hangzik, és tényleg, és fú, és há, és akkor tényleg nincs is igazság, és Ne mondjuk már azt, hogy az úgy van, ahogy mi mondjuk, mert hát, ha másként van. Nézzük meg jobban ezt a kis példát ezzel a hatossal, hogy mi lehet itt mögötte. Na most, ha ez a hatos, ez azért került a földre, mert mondjuk én oda leírtam, hogy nekem 6 darab kiskutyám van, és odaírtam a földre egy hatost, akkor az van, hogy mindegy, melyik fenéről nézi ez a két csávó, az ott 6-ot jelent. Tehát az igazság az egyetlen egyféle. Az a szám az ott 6. Az, hogy a fejtetőn levő ember 9-nek látja, az csak azt jelenti, hogy az ő felfogása szerint más az igazság. De azon a tényen, hogy ez 6 darab kiskutyát jelöl, azon nem változtat a nézőpont. Tehát nekem akkor is 6 kiskutyám lesz, ha a fejtetőn levő ember megmarul a győződve, hogy az 9-et akar jelenteni. Ő érti rosszul. Másik megoldás az, hogy igazából az a 6-os, az lehet 9-es, és az igazság az igazság, hogy az 6-ot és 9-et jelent. Tehát nem tudom, tudtok-e követni. Tehát az igazság az mindig egy. Vagy egy másik példa, ami szintén ilyen képes, amikor van egy ilyen henger, és attól függ, hogy honnan nézed, azt ugye szemből nézve téglalapnak látod, föntről körnek, valahogy oldalról meg hengernek. És akkor itt is az szokott lenni a képfelirat, hogy ugye az igazság az mindig relatív. De gondoljatok bele, milyen egetverő badarság ez. Az igazság az, hogy ott egy henger van. Az, hogy én nem látom a hengert, az nem változtat azon a tényen, hogy ott egy henger van. És ezt miért tartom fontosnak? Azért tartom fontosnak, mert egy picit így vagyunk Istennel is, így vagyunk most az emberiséget értem így globálisan alatta, hogy hát Isten bonyolultabb, mint egy henger. És nehéz őt valóságába látni, sőt, hiszem azt, hogy nem is tudjuk a valóságába látni. És ez miatt nagyon-nagyon sokféle felfogás van róla. És akkor nagyon hamar eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy hát az igazság az sokféle. De az igazság az mégiscsak az, hogy Isten egy valamilyen valaki, aki attól függetlenül, hogy mi itt látunk belőle, ő az, aki. És itt jön a képbe az, hogy miért lehetett Pál ezzel ilyen határozott, és miért lehetünk mi is ezzel határozottak. Azért, mert Isten, aki teremtette az egész világot, akiről azt gondoljuk, hogy mindenek fölött van, nem térben, hanem értelemben és tudásban és minden egyébben, ő adott egy kinyilatkoztatást magáról, ő adott egy könyvet, a Bibliát, ami őróla szól, őróla magáról, adta a zsidó népnek a zsidó vallást az ókorban, ami szintén arról szólt, hogy képviselje őt magát, mármint Istent. Szóval Isten az, aki megtette az első lépést, és ő akar nekünk mutatni egy képet saját magáról. És ezt a képet a Biblián keresztül láthatjuk meg. És ezért gondolhatjuk azt, hogy ez a valóság. És Pál ez miatt határozott itt, és ez miatt van képe azt mondani ezeknek a tanult és bölcselkedő embereknek, hogy én tudom a tutit. És aztán beszél itt az ítéletről. Ez még egy érdekes dolog, ahol szeretnék megint csak elidőzni. Azt mondja, rendelt egy napot, amelyben igazságosan ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Ugye itt Jézusról beszél. Ez az ítélet szó, ez nem hangzik olyan túl jól. Nem nagyon szeretjük ezt így. Ítélet olyan nyomasztó, hogy akkor majd ott leszünk, és Isten megítél. Hát ez rémesnek hangzik. Egy gondolat erről, hogy ez az ítélet, ez olyan fajta ítélet, ami egyfajta eredményhirdetés, egyfajta szembesítés a valósággal. És ehhez nézzünk egy igeverset, János 5.22-23 azt mondja, itt Jézus beszél erről, hogy az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Szóval Jézus elmondja, hogy az ítéletet az atya nekem adta át. Tehát én leszek az, aki ítél. És nagyon érdekes, hogy Jézus mondja szintén a János evangéliumában, a 12. részben, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. És ha csak idáig olvassuk, akkor nincs ítélet, várj egyszer. Az atya Jézusnak adta, Jézus azt mondja, hogy én nem ítélek, akkor senki nem ítél. Nézzük, mit mond tovább itt itt Jézus. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Szóval azt mondja Jézus, hogy máshogy megfogalmazva, hogy a tények makacs dolgok. Szóval nem kell külön elítélni az embereket, egyszerűen az fogja elítélni, hogy nem hitt annak, amit én mondtam. Az fogja elítélni, hogy abba a pozícióba helyezte magát, hogy köszönöm, nem kérek abból a fajta megoldásból, amit Isten adott nekem. Ítélettel kapcsolatban még egy fontos dolog szerintem, hogy azért kialakult így a vallástörténet során egy olyan kép Istenről, hogy ítél, és a jókat beviszi a mennyországba, a rosszakat elküldi a pokolra, bármi is legyen ez a hely, hogy pokol. Hát itt egy meglepő dolog, amit szeretnék mondani, hogy nem az lesz a kérdés az ítéletkor, hogy jó voltál, vagy rossz voltál. Sőt, azt gondolom, hogy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a mennybe nem a jó emberek fognak bekerülni, és a pokorra nem a rossz emberek fognak bekerülni. Ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Miért mondunk ilyent? Azért mondunk ilyent, mert azt tanítja a Biblia, hogy az embernek, úgy általában az emberiségnek szüksége van a megváltásra, szüksége van arra, hogy valahogy legyen a bűn kérdése elrendezve. Ugye a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Bűn alatt nem feltétlen azt értjük, hogy te gyilkos vagy, házasságtörő vagy, hazudtál, nem tudom, csokit loptál. Ezek is bűnök, de alapvetően a bűn lényege az, hogy Istentől elválasztjuk magunkat, Isten nélkül akarunk élni, élünk egyfajta céltévesztett életet. És az a nagy helyzet, hogy ezt nem tudjuk magunktól helyrehozni. Azt tanítja a Biblia, hogy ahhoz, hogy Istennek az igazságossága az megmaradjon, és mi mégse halljunk meg, mégse kárhozzunk el, ahhoz Istennek kellett valamit tenni. És Isten megtette azt a valamit, amit úgy hívunk, hogy megváltás, úgy hívjuk, hogy Jézus helyettes áldozata, ami miatt nekünk van bűnbocsánatunk, van feloldozásunk. Úgyhogy amikor ítéletről hallunk az igében, akkor így gondolkodjunk erről, hogy igen, egyféle értelemben Isten ítél, hiszen ő találta ki, hogy mi a jó és mi a rossz, de másként megközelítve az csak a tények felismerése, a tényekkel való szembesülés az ítéletkor, hogy te hittél Jézusban, vagy nem hittél Jézusban, meg vagy váltva, vagy nem vagy megváltva. Lényegében ennyire egyszerű a kérdés. És Pál erről beszél itt az aténieknek. Erről beszél, hogy ti keresitek Istent, nagyon keresitek. Kitaláltok nagyon sok mindent, agyaltok rajta, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult megközelítésekkel, hogy Isten milyen és milyen nem. De hogy én nálam van egy megoldás, én nálam van egy kulcs ahhoz, hogy ki az Isten. És itt csak még egyszer emlékeztetnélek arra benneteket, hogy, Néha nehéz nekünk elfogadni az egyszerű dolgokat. Nehéz elfogadni tényként azt, hogy igen, ez így működik. Igen, van egy teremtő Isten, aki szeret minket, aki megváltott minket, aki kitalálta ezt az egészet. Nehéz tényként elfogadni, de azt hiszem, hogy ez a kulcsa az egésznek, hogy megadjuk-e magunkat annak a gondolatnak, hogy én kevés vagyok ahhoz, hogy magamtól kitaláljam, hogy működik a világ mindenség. Én nem tudok semmit arról, hogy mi fog történni velem, hogyha meghalok. Nem tudok semmit arról, hogy mi történt azzal, aki tegnap előtt meghalt. Nem tudok semmit arról, hogy egyáltalán miért vagyunk itt a világon. Tulajdonképpen semmit nem tudunk, és én személy szerint kapok azon a lehetőségen, hogy Isten elmondta, hogy miért vagyok itt, és hogy hova fogok menni. Az én személyes életemben az egyik legnagyobb nyugalom így a keresztény hitben az, hogy tudom azt, hogy miért vagyok a világon, tudom azt, hogy honnan jövök, tudom azt, hogy kitől függök, tudom azt, hogy hova fogok menni. És ez igen, egyfajta biztonságot ad, másfelől viszont kell ehhez az hogy szembenézzünk a valósággal és azzal, hogy Isten van fölül, Isten az, aki tudja, hogy mi miért történik. Szóval nézzük meg még a következő verseket, 32. versben ezt írja Lukács, hogy amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Ugye Pál szükségszerűen odaér egy ponton az ige hirdetésében, hogy kell neki Jézus feltámadásáról beszélni, hiszen az az evangélium lényege, egy központi része. Azt szoktuk mondani, hogy ha feltámadást kivesszük az evangéliumból, akkor nem marad semmi tulajdonképpen, tehát akkor nincs miről beszélni. Szóval ez egy sarkalatos kérdés. És amikor ideér Pál, akkor egyesek gúnyolódnak, mások azt mondják, majd meghallgatunk erről máskor is, mi a reakció, vagy kiröhögik, vagy ilyen szép burkoltan mondják, hogy oké, akkor ennyi volt, ez a majd meghallgatunk erről máskor is, ez ugyanaz, mint mikor a kislány azt mondja a fiúnak, hogy legyünk barátok, de ne járjunk, szóval ez ilyen oké, szevasz. És igen, nagyon sokszor ez a reakció, hogy az embereknek ez túl sok. És megint oda visszaérünk ezzel a kérdéssel, hogy nehéz elfogadni, hogy dolgok így működnek. Tehát, hogy ez a módja. Ilyenkor szoktak jönni kérdések, hogy de miért nem másként van a megváltás? Nem hiszem, hogy Jézusnak tényleg föl kellett volna támadni. Biztos van más megoldás? Nincs. És erről nagyon szépen ír Pál a korintusi levélben, ahol egy hasonló kultúrkörben élő gyülekezethez ír egy levelet. Azt mondja, hogy az első rész 18. versétől, hogy mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Hú, hát itt én el tudom képzelni, amikor Pál írja ezt a levelet, akkor így beugrik neki ez az athéni eset, amikor itt írja ezt a szónoki kérdéseket, hogy hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója. Hogy Pál szembesült ezzel, hogy ha a bölcsességen keresztül próbáljuk megérteni, megközelíteni Istent, akkor nem jön össze. És ezt szeretném, ha értenétek, nem arról van itt szó, hogy nem érdemes gondolkodni dolgokon. Nem arról van szó, hogy nem érdemes tanulni, vagy nem érdemes megpróbálni rendszerezni a tudásunkat, és mondjuk így filozofálni azon, hogy mi miért van. De annak megvannak a határai, megvannak a korlátai. Hiába ülök én 100 évig egy barlangba, és próbálom kitalálni, hogy miről is szól az élet, vagy lesz egy pont, ahol vége, megrekedek, nem tudok megoldást találni erre. És itt Pál erre gondol, hogy azt mondja, hogy a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent. És tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Annyira jó ez a megfogalmazás, hogy mint egy ilyen fricska az emberiségnek, és megint csak visszaérünk oda az egy kedvenc gondolatomhoz, hogy kell az alázat ahhoz, hogy Istent megismerjük. Kell az, hogy alávessük magunkat neki. Azt mondja, a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, és mit csinálunk mi? Azt mondja Pál, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Akkor a zsidóknak ugye a megütközés, a pogányoknak bolondság. Azt mondja, hogy nincs más, megint csak visszakanyarodunk oda, hogy nincs más megoldás, csak Krisztus áldozata. A zsidóknak megütközés, ugye ezt miért mondja Pál? Azért mondja, mert a zsidók egy olyan mesiást vártak, aki győzedelmes, aki letöri a római rabláncot, és megszabadítja a népet, és király lesz, és nem tudom, szabadító. A görögök bölcsességet keresnek, ők meg intellektuálisan próbálják megoldani ezt az egész dolgot, de nincs más. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Vissza a Abcsel részünkhöz, ugye ott azt olvastuk utoljára, mikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások ezt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Ez a 33. vers. Vannak helyzetek, ahol véget ér a diskurzus. Vannak helyzetek, ahol nem tudunk tovább beszélgetni. És nem azért, mert megsértődünk, és akkor jó, nem állok veled szóba, hanem egész egyszerűen van az a pont, ahol nincs miről beszélni. Pál elmondta azt, amit ő gondol, elmondta az igazságot, eléjük tette, és aztán tiszteletbe tartotta az ő szabad döntésüket. Elment onnan, eltávozott közülük. Azt hiszem, hogy Isten is így viszonyul az emberhez. Most próbálok óvatosan fogalmazni ezzel, mert lehet sokféle dologban hinni, lehet hinni abban, hogy Isten eleve elrendelte, hogy kiket üdvözít, és nincs szabad akarat. Lehet hinni abban, hogy van szabad akarat. Erre most nem fogunk kitérni, de egy gondolat csak ez, hogy a mi szempontunkból, az ember szempontjából mindenképpen van egyfajta döntési lehetőségünk, van egyfajta szembesítés, mindig van egy pont, ahol halljuk az igazságot, hallunk valamit, és eldönthetjük, hogy mit kezdünk vele. És ez is egy olyan pont, itt Pál elmondja, amit akar, ők meghallgatják, és ennyi a történet. Hogy azért legyen egy pici kis jó is az egésznek a végkifejletében, ott a 34. versben azt olvassuk, hogy néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionysos is, magyarul Dénes, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Na, úgyhogy nem volt azért hiába ez a beszéde Pálnak, mert az egyház történet szerint ez a Dionysios, akit magyarul tényleg Dénesnek hívnak különben, ez lett Athén első püspöke, ha minden igaz. Úgyhogy azért volt értelme ennek a beszélgetésnek, még akkor is, hogyha nem mindenki tért meg ott hirtelen. És ezzel kapcsolatban csak még egy gondolat, hogy szerintem nekem legalábbis egy ilyen felfedezés volt az, hogy mi, akik a keresztény kultúrába születtünk, és ez vesz körül minket, nekünk olyan fura elképzelni, hogy milyen lehetett ez az ókorban, amikor indult a kereszténység. És csak ezen gondolkodtam, hogy azért ez nem volt borítékolva, hogy sikersztori lesz, és most nagyon finoman fogalmaztam. Ugye maguk a zsidók is egy pici kis nép volt így a világ népeihez képest. A zsidó vallás megint csak nem volt egy olyan hú de nagyon ismert vallás az ókorban, népszerű meg pláne nem. Szóval nem volt az egy triviális kérdés, hogy hát persze majd innen elindul egy újfajta tanítás, akkor az egész világ el fogja fogadni, és mindenki át fog térni az egyisten hitre, előbb-utóbb szinte mindenki. És meglepő, hogy nagyjából mégis ez történik. Meglepő az, hogy van ez a kis judaizmus, van ez a viszonylag kevés ember, és ott a ókori, antik görög, római kultúrába beleágyazva él, vagy az veszik körül, és innen jön ki az igazság, innen jön ki az a tanítás, ami most a hitünknek az alapja, hogy azért van ebbe valami, ami engem elgondolkodtat, hogy igen, ez nyilvánvalóan Isten munkája. Úgy értem, ha nem tudnám, akkor is elgondolkodnék rajta, hogy ez csak Isten munkája lehetett. Az, hogy nem tért meg mindenki Pál beszédére, az tök természetes. Az, hogy mégis voltak, akik elfogadták ez, na az az, ami szerintem Isten csodája. Mert nagyon röviden még egyszer a végére egy kis ismétlés, hogy miről is beszélt itt Pál. Pál arról beszélt, hogy van egy Isten, aki a teremtő, aki mindent létrehozott. Ő egy személyes Isten, aki kinyilatkoztatta magát, és ez az Isten szabja a világ törvényeit, ő igazgatja a népeket, egyszerűen fogalmazva ő van fönt, és mi vagyunk lent. És aztán Pál beszélt arról, hogy ennek az Istennek van egy fia, aki testté lett, lejött a földre, és meghalt egy kereszten, és ez akkor nem egy régi sztori volt, hanem egy néhány évtizedes sztori, és aztán föltámadt, és ez a föltámadás is egy olyan dolog, amire így 2000 év után mondhatjuk, hogy ja, persze, lehet mondani bármit, de ne felejtsük el, hogy akkor, amikor Pál és a kortársai beszéltek arról, hogy Jézus föltámadt, akkor az egy közeli emlék volt, mármint időben közeli, és nagyon sok ember volt, aki ezt tudta tanúsítani. És aztán Pál azt is elmondta, hogy ez az ember, aki Isten fia, akit Jézusnak ismerünk, ő az út, és az igazság, és az élet, ez nyilván Jézus szavai, de Pál ezt képviselte, ezt mondta, ez az evangélium, ez az örömhír, ez a megoldás minden Isten keresésre, ez a megoldás minden kérdésre, ami ott van a bálvány szobrok mögött. Úgyhogy én örülök annak, hogy Pál ezt tisztán tudta képviselni. Örülök annak, hogy az évezredek alatt megőrződött ez a jó hír, és hogy itt állhatunk most, és mi is ebbe hihetünk. Imádkozzunk most közösen. Drága atyám, olyan lelkesítő olvasni a Bibliában azt, hogy te hogyan mutattad meg magad egy eltévedt emberiségnek, egy félresiklott istenkeresésnek. Olyan jó megismerkedni ezekkel a dolgokkal, és látni a te hatalmadat, szembesülni azzal, hogy emberileg mennyire esélytelen lett volna a világot felforgatni ezekkel a újszerű gondolatokkal, és aztán te mégis fölforgattad a világot, és a világot is a feje tetejére állítottad. És azt hiszem, Uram, hogy elenyésző azoknak a száma a mai világban, akik mondjuk Zeusban hinnének, vagy bármelyik görög-római istenben hinnének, úgy igazán komolyan, benned viszont annyira sokan hiszünk és hihetünk. Köszönjük, hogy te vagy a valóság, hogy te megmutatod magad egyrészt az igén keresztül, másrészt személyesen is kapcsolódsz hozzánk. Megengeded, hogy megtapasztaljunk téged. Megengeded azt, hogy a te szent lelkeden keresztül vezetést kapjunk, és hogy kapcsolódjunk hozzád. Köszönöm ezt, Uram, és köszönöm, hogy most is itt vagy, és szorosan fogni akarod a kezünket. Úgyhogy az az én imám, hogy adj nekünk még több világosságot, még több fényt. És kérlek, Uram, arra, hogy ha van itt bárki ma, aki nem ismer téged, mint megváltót, vagy nem hisz benned úgy, mint megváltójában, szólj hozzá, és változtasd meg a szívét, változtasd meg a gondolkodását. Uram, ez egy olyan titok, amit mi se értünk, hogy honnan jön a hit. A hit a te ajándékod. Arra kérlek, hogy add a te ajándékodat mindenkinek, akinek erre van szüksége ma. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.